Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Fejedelmek kora Erdélyben eddigi műsoraiban már említettük, hogy az erdélyi fejedelemség története a mohácsi katasztrófával kezdődik. Innen kiindulva jó pár kérdés adódik, mint például, hogy milyen következményei voltak a mohácsi csatának, és hogy miként él a hétköznapi ember tudatában ez az időszak. A mai műsorunkban megtudjuk, hogy János király hogyan próbálta megfordítani az elveszni látszó háború menetét, hogy léteztek-e megegyezési kísérletek, és többek között még azt is, hogy mi történt az említett király halála után. Vendégünk beszélni fog arról is, hogy ebben az időszakban melyek voltak Fráter György célkitűzései, és hogy miként próbálta ezeket megvalósítani. Ha jut még rá idő, a hallgatóknak azt is elmondjuk, hogy az erdélyiek miért is hívták vissza Izabella királynőt és II. Jánost. Ez tehát egy háborúk által meghatározott időszak volt, de vajon volt-e lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására? Témánk történelmi katasztrófák következményei.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm a meghívást.
Történész úr, amint már említettük, az erdélyi fejedelemség története a mohácsi katasztrófával kezdődik. Az első kérdésünk, hogy miként él a hétköznapi ember tudatában ez az időszak, és milyen következményei voltak a mohácsi csatának?
A fejedelemség, az erdélyi fejedelemség történetének időszaka az erdélyi hétköznapi emberek számára egy eléggé ismert időszak, és gondolok itt főleg a híresebb fejedelmekre. Szerintem az ő emlékezetük eléggé élénk, már csak azért is, mert elég sok oktatási intézményt vagy közintézményt neveztek el róluk. Ugyanakkor vannak bizonyos fejedelmek, akiknek az emlékezete inkább helyi szinten él tovább, valamilyen esemény folytán, ami az illető településhez kapcsolható. Illetve vannak fejedelmek, akiknek az emlékezete teljesen a feledésbe merült. Gondolok itt Székely Mózesre, Brandenburgi Katalinra, Bethlen Istvánra, esetleg Tököli Imrére, akik esetében nagyon kevesen tudják, hogy ők is erdélyi fejedelmei voltak. Ugyanakkor a helyzeten sokat javított az, hogy az utóbbi 20 évben ez az időszak iskolai tantárgy keretében is megjelent, de biztos vagyok benne, hogy például egy matek felmérő vagy egy románházi között a diákok nem biztos, hogy emlékeznek az összes erdélyi fejedelemre. Tehát a fejedelemek emlékezete bizonyos fejedelmek esetében meglehetősen élénken él a köztudatban, más fejedelmek pedig teljes mértékben feledésbe merülnek. És akkor a következőkben próbáljuk meg egy kicsit ezt az emlékezetet, ezt a tudatot feljavítani, és lássuk csak, hogy hogyan is alakul ki az erdélyi fejedelemség, és hogyan kezdődnek a fejedelmeknek a történetei. Amint a kérdésében is említette, a fejedelmek fejedelemség története legalábbis véleményem szerint a mohácsi katasztrófával kezdődik. Ez 1526. augusztus 29-én következett be, amikor Szulajmán szultán serege döntő vereséget mért Magyarországra, és második Lajos is odaveszett a csatába. Törökök elfoglalták és kirabolták Budát, a szerémséget belezték, de az országból visszavonultak. Így hatalmi űr keretkezett Magyarországon, a régi kormányzat felbomlott, a győztes viszont lemondott a hódításról. Ennek az űrnek a betöltésére két jelenkező vállalkozott. Szapolyai János Erdély vajda, valamint Habsburg Ferdinánd, Ausztria főhercege. Szapolyai János, aki az ország legnagyobb arisztokratája, a nemesség támogatását élvezte, és már jó másfél évtizede az ország egyik vezető politikusa volt. A főurak nagy része elismerte ezt a vezető szerepét, a köznemesség pedig elég érthetetlen okokból lelkesedett érte. A Jagelló dinasztia hazai ágának kihalása viszont megnyitotta számára az utat a hatalom felé. Ezzel szemben Ferdinándot, aki II. Lajos sógora és 5. Károly német-római császár öccse volt, a főúri csoport egy kis része támogatta. Őket lehet, hogy a török ellen várható német segítség győzött meg. Erre viszont reálisan elég kis esély volt, hiszen 5. Károly császár számára egyre gyakoribbak voltak a franciákkal kirobbanó háborúk, és emiatt viszonylag kevés segítséget tudott nyújtani öccse számára. És talán pont ezek a francia háborúk biztatták Szapolyait arra, hogy kezébe vegye az irányítást. 1526. november 10-én országgyűlést tartott Székesfehérvárot, és itt királlyá választotta magát. Másnap már a koronázásra is sor kerített, és a szertartást az ország akkor életben levő legmagasabb főpapja, a nyitrai érsek celebrálta. Első János megkoronázása után megpróbálkozott a magyar állam talpra állításával. A roppant magánvagyonára, a köznemesség feltétlen bizalmára és a főúri párthívei hozzájárulására támaszkodva a belpolitikát erősen kézbe is tartotta. A kormányzásba akaratát szinte mindenben érvényesíteni tudta. Erdélyben is könnyen megszilárdította a helyzetét. A három nemzet magától értetődően fogadta el az új uralkodót és kormányát. Az ország élére János király Perényi Pétert állította vajdaként. Első János a Habsburgokkal megegyezésre törekedett, szövetséget ajánlott nekik a törökök ellen. Az 1526. decemberében a pozsonyi országgyűlésen ellenkirályá választott Ferdinánd főherceg azonban megakadályozott minden megegyezést, és így patthelyzet alakult ki. Ez a patthelyzet 1527 nyarán változott meg. Ugyanis a francia háborúval elfoglalt császár 5. Károly csapatai elfoglalták Rómát, és megalásra késztették a pápát, aki a franciák egyik legfőbb szövetségese volt. Habsburg Ferdinánd, aki 1526 végén a cseh trónt is elfoglalta, úgy érezte, hogy a keze fölszabadult, és a magyarországi érdekeltségei védelmére indult. Úgy vélte, hogy a magyar állam többé nem képes feltartóztatni a török támadásokat, és könnyen kiegyezhet az Oszmán Birodalommal, méghozzá a nyugati szomszédai, vagyis például Ausztria, Német-Római Birodalom ellen. Az örökös tartományok és a cseh korona országainak érdeke tehát azt kívánta, hogy a Habsburgok akár erőszakkal is, de kezükbe vegyék Magyarország irányítását. 1527. júliusában meg is indult a német zsoldos had Magyarország ellen. Első János erejét ekkor a déli megyékben Ferdinánd bújtogatására fellázadt Cserny Jován, a fekete ember felkelése elleni harc kötötte le. Így a támadók viszonylag könnyen elfoglalták Budát, majd szeptember 27-én Tokaj közelében megverték Szapolyai seregét. Ferdinánd hadainak sikerét az addigi szapolyai párti nemesség átállása erősítette meg. János király a kudarcok hatására átmenekült a Tiszán, és Erdélybe húzódott vissza. De a tél elejére ez a terület is ellene fordult. Georg Rickerstoffer császári megbízott előbb Brassolt, majd a többi száz város lázította föl ellene, míg Vigárt Horváth Gáspár a nemesség elpártolását eszközölte ki. Buzítására Perényi Péter vajda az őrizetére bízott Szent Koronát kiszolgáltatta Ferdinándnak. Így tudta Ferdinánd magát, ugyancsak Székesfehérvárot magyar királlyá koronázni 1527. november 3-án. A szertartást szintén a nyitrai érsek celebrálta, és ez a tény jól tükrözi a magyarországi viszonyok gyors változását.
Hogyan próbálta János király megfordítani az elveszni látszó háború menetét?
Egyértelmű, hogy János király nagyon nehéz helyzetbe került. Például Erdélyben a hűségén csak Fogaras vára maradt, amelyet Tomor Istvánnak egészen 1528. júliusáig sikerült megvédenie. A király az események alakulását látva a Tiszántúrra vonult telelni, de még mielőtt átlépte a királyhágot, sorsdöntő lépésre szánja el magát. Kolozsváról követeket küld Szulajmán szultánhoz. Hogy miért tette ezt? Hát valószínűleg nem bízott abban, hogy Ferdinánd meg tudja védeni az országot, és látta, hogy a törökök Ferdinánd hatalom átvétele után megsokszorozták a déli határ elleni támadásaikat. Mindez megerősítette Szabolyait abban a meggyőződésben, hogy a török nem fogja békén eltűrni a Habsburgok magyarországi berendezkedését. Helyesen felmérte, hogy a két ellenség közül a törökök az erősebbek, akik már 1526 óta folyamatosan megkörnyékezték és barátságukat ajánlották. Második János követte Hieronym Laszki néhány hét alatt elvégezte a küldetését, és megegyezett a szultánnal. 1528. február 29-én a szultán szövetségesével fogadta első Jánost, és hitlevelet biztosított számára, amelynek szövege a következőképpen hangzik. Neked, felséges Jánosnak, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Morvaország királyának, én szultán Szulejmán sah, törököknek legyőzhetetlen fejedelme, esküszöm a magasság béli Istenek mindenhatóságára, szentségére, fényességére, hogy téged, híres atyám fiát, semmi némű szükségedbe soha el nem hagylak. Amit tőlem akarsz, kész vagyok neked abba kedvezni és kedvezkedni. Ha ígéretemet be nem tartanám, és utódaim is ezt cselekednék, a nagyistennek és az ő igazságának haragja szálljon fejemre, engemet mindenestől veszítsen el. Az földnek erőssége jártam ne szenvedje, hanem a föld kétféle váljék, és engem mindenestől lelkestől nyeljen el és emészem meg. Ennek a hitlevélnek a birtokába Szapolyai újra összeszedte az erejét. Ellentámadásra indult a Tiszántúrról Kassa felé. Vállalkozása azonban sikertelen volt, csatát veszített. Csak csekély kísérlettel tudott elmenekülni Lengyelországba. De a török beavatkozása való számolgatása helyesnek bizonyult. Első Szulajmán már 1528 őszén bejelentette, hogy ha kell, fegyverrel űzi ki a Habsburgokat Magyarországról. Ugyanakkor a magyar urak és nemesek alaposan csalódtak a Ferdinánd féle kormányzatba, amely pénztelenségbe és tehetetlenségbe süppett, nemhogy a török erők ellen, de még János maradék hívei ellen sem tudtak rendesen fölkészülni. Első János a szultáni had készülődésének hírére megkockáztatta a hazatérést, és 1528 végén vissza is foglalta majdnem az egész Nagyalföldet. 1529-ben Szulajmán pedig tényleg megindult hadaival. Mohácson találkozott János királlyal, mint egy emlékeztetőül, majd hadjáratával egészen Bécsig nyomult előre, de a Habsburg székváros török ostroma kudarcba fulladt. Eközben János király hatalma alá került a Dunántúl déli és keleti része, majd Erdély is, hiszen első Ferdinánd uralma itt nem bizonyult jobbnak, mint az ország többi részén. A szász városokba Reichenstaufer emberei terroruralmat gyakoroltak, Perényi Péter pedig, aki megtartotta a Jánostól kapott vajdai tisztségét, sem a szászokkal nem tudott kijönni, sem a tartomány nemességével nem tudott szót érteni. A hangulatot rontotta, hogy Ferdinánd királyt német zsoldosokat akarta tartományba telepíteni, természetesen mindezt a helyiek pénzén. Az 1528-ban hazatért János király foglalásaival elvágta Erdélyt a Budával összekötő utaktól, és Pétru Ráres, Moldva fejedelme a törökök utasítására dúlni kezdte a Székelyföldet, majd 1529. májusában legyőzte török bálint Temes Ispán seregét Földvárnál. A további ellenállást első János helytartója, s későbbi vajdája, Somlyai Bátori István törte meg, aki több ütközetbe vagy alkudozásba szerelte le az ellenállókat. A székelység többsége még a földvári csatába visszapártolt. Gyulafehérvárat, Kolozsvárt, Besztercét Bátorinak és segítőjének, Kungotárnak a hadai kényszerítették megadásra. Ekkor jóformán már csak a szászok tartottak ki Ferdinánd király mellett, sőt ők 1529 végén a két román fejedelemség ellenük küldött csapataival is sikeresen küzdöttek. De már 1530 nyarán Brassó kénytelen megnyitni a kapuit a magyar-román-török ostromlóhad előtt, majd 1531 januárjában megadja magát Segesvár is, és ezzel az ellenállás egyedül Nagyszebenre korlátozódott. A Habsburgok utolsó erdélyi főnemes híve, Majlád István 1532 elejére szintén János király pártjához csatlakozott. A szebeniek azonban még ezután is évekig dacoltak az árral, és végül csak 1536. március 1-én hódoltak be első Jánosnak. Ferdinánd király 1529 óta gyakorlatilag semmiféle segítséget nem tudott nyújtani erdélyi híveinek. Az egyetlen próbálkozása 1536 elejére tehető, amikor a Szatmár felé indított felmentő hadjárata teljes vereséggel zárult. Ezután zűrzavaros háborús idők következtek, amelyet az ismétlő török támadások, például az 1532-ben Bécs ellen indított sikertelen akció, és kisebb Habsburg ellentámadások határoztak meg. Az erők azonban egyenlőek voltak, és 1529-ben kialakult frontvonalak csak jelentéktelen mértékben módosultak. Tehát Magyarország alig három évvel a Mohácsi csata után két részre szakadt. Noha mindkét fél magyar politikusai kétségbeesett erőfeszítéssel próbálják helyreállítani az egységet, nem sikerül. Ezt bizonyítják azok a királytalan országgyűlések, amelyeket a két fél támogatói közösen tartanak, és amelytől a megosztottság felszámolását remélték, sikertelenül. Végül a pillanatnyi helyzetnek engedve nyugodtak bele abba, hogy a két maradék ország önálló államszervezetet építsen ki. A csatározások közepette a királyi hatalom mélypontra zuhant, különösen a keleti ország részben. Szapolyai 1528-ban elvesztette a családi birtokainak a legnagyobb részét, és ugyanerre a sorsra jutottak a királyi birtokok is. Az állami bevételek is erősen csökkentek, így János király a városok támogatásával akarta helyreállítani az egyensúlyt, de ezen politikája rövid távon nem hozott érezhető eredményt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megerősödött a nagybirtok szerepe. Például Majlád István Fogarasba és környékén Petrovics Péter, aki közeli rokonságba állt a szapolyai családdal, temesközbe uraskodott, igaz a király nevébe, de inkább saját tetszésük szerint. Meg rendszabályozásukra nem is lehetett gondolni, hiszen minél nagyobb úr volt valaki a saját környékén, annál könnyebben pártolhatott át az ellentáborhoz, a sérelem érte. János király helyzetét ugyanakkor egy érdekes és egyben szerencsétlen esemény is megnehezítette. 1530 karácsonyán a Budára összehívott országgyűlésen kormányzójává nevezte ki a török hadsereg egyik hadiszállítóját, a hadvezír bizalmasát és a magyar-török tárgyalásokban már korábban is résztvevő velencei török pénzembert Ludovico Gritit. Gritti azonban nem elégedett meg a kormányzósággal, és magasabbra tört, mint sem János király sejtette. Ő maga akart hatalomra jutni Magyarországon, ezt előbb a szultán támogatásával, később pedig a Bécs és Isztambul kölcsönös kijátszásával. 1534 tavaszán, egy hosszabb isztambuli tartózkodás után török katonassággal indult vissza Magyarországra. Erdély felől közeledett, és Brassónál lépte át a határt. János király azon hívei, akik részesei voltak Gritti készülődéseinek, megrémültek. Egyesek gyorsan át is pártoltak Ferdinándhoz. Azonban Erdélyben viszonylagos nyugalom támadt. A kormányzó viszont igen hamar tönkretette ezt a félelemmel vegyes, de mégis semleges hangulatot. Azzal, hogy 1534. augusztus 12-én Brassó közelében orvul megölette János egyik legtekintélyesebb és legnépszerűbb hívét, Cibak Imre, váradi püspököt. Ennek hatására Erdély és Bihar nemessége fellázadt a meggyilkolt unokaöccse Patocsi Ferenc vezetésével. A rendek által választott főkapitány Kungotárt, aki János hűséges hadvezére volt, rövid hadbozás után maga állott a gríti ellen induló had élére. Amíg mindig harcoló Szeben kivételével Erdély valamennyi része katonát küldött a seregbe, és az útját folytató Grittit Medgyesen hatalmas sereg kerítette be. Sőt, még az általa segítségül hívott Pétrurád és Moldvai Vajda is az ostromlókhoz csatlakozott. János király most súlyos diléma előkerült. Ha cserbe hagyja a kormányzóját, akkor a törökök haragját kockáztatta. Ha megsegíti, viszont saját alattvalóit bőszíti fel. A király végül némi gondolkodás után a be nem avatkozás mellett döntött. Váradon várta meg, míg Medgyest a túlerő rohammal elfoglalta, és Gritti kormányzót, valamint török kíséretét lemészárolták. A Gritti halálával mindenki azt hitte, hogy a szultán és a nagyvezír szakítani fog eddigi pártfogójával, vagyis János királlyal. Maga János király is a legrosszabbakra készült, és követei útján felajánlotta lemondását 5. Károly császárnak. A veszély szerencsére hamar elmúlt. A szultán eleinte ugyan nyomozgatott a gyanús engedelmességű alattvalója sorsa után, de a nagyvezír kegyvesztése és kivégzése után ez az ügy végképp lekerült a napirendről. Következményei azonban két síkon is megfigyelhetőek ennek a medgyesi ostromnak. Részben abban, hogy Cibak Imre megölült püspöki székébe, ekkor kerül Szapolyai jövendő főtanácsadója, Utti Jeszenovics, tévesen Mártinuczi Györgynek nevezett pálos szerzetes, aki Fráter Györgyként ismert a magyar történelembe. A másik következménye ennek a szerencsétlen közjátéknak az volt, hogy a magyar közvélemény megtapasztalta, hogy a Német Birodalom még akkor sem tud biztosítékot ígérni az ország török elleni védelmére, ha János király maga kéri a beavatkozást. A lemondási javaslat feltétele ugyanis a legfontosabb várak megfelelő helyőrséggel való ellátása lett volna. Ezt azonban az egyre megújuló francia háborúk miatt 5. Károly egyáltalán nem tudta vállalni.
Történész úr, valamiért úgy tűnik, hogy egyik fél sem tudta a maga javára eldönteni a háborút. Léteztek-e megegyezési kísérletek?
Természetesen léteztek ilyen kísérletek, és ezek főleg az 1536 és 37 eseményei után erősödtek fel. Hiszen ezek az események bizonyítékot adtak arra, hogy Magyarországon a szemben álló erők nem bírnak egymással. János király ugyan 1536 elején sikeresen meghódoltatta Szebent, és az év végén Kassát is elfoglalta, de ennél többre nem futott az erejéből. Ugyanakkor Első Ferdinánd az 1537-ben indított kettős ellentámadása egy kisebb fajta katasztrófába torkolt. Így 1537 végén elkezdődtek a tárgyalások. Szapolyai nevében Fráter György vett részt a tárgyalásokon. A pálos szerzetes, aki időközben váradi püspökség mellé még a kincstartói méltóságot is megkapta, viszonylag rövid idő alatt nagyjából rendet teremtett a kincstár igencsak zilált ügyeiben, és nem sokára a János király egyik legmegbízhatóbb diplomatája lett. A békét végül Nagyváradon 1538. február 24-én írták alá Első János, Első Ferdinánd és 5. Károly megbízottjai. A megállapodás értelmében mindkét magyar uralkodó megtartotta azt, amit éppen birtokolt, kölcsönösen elismerték egymás királynak, János pedig kötelezte magát, hogy halála után országrészét átengedi a Habsburg háznak. Ha pedig közbe örököse születne, annak Ferdinánd külön hercegséget alakít ki a szepességbe és a környékén. Ebben a békekötésben mindkét tábor kizárólag azért egyezett bele, mert ez konkrét ígéretet tett az ország egyesítésére. Azzal viszont mind a két szerződő fél tisztában volt, hogy a szultán rosszalni fogja a történteket. A békekötést tehát titokba tartották, és 5. Károlyra hárítottak, és pedig veszély esetén a császár kellett megsegítse Magyarországot. A törökök 1538-as hadjárata, amely ugyan Moldva és Havasalföld ellen irányult, és amelyben a szultán Pétrurárest üldözte el, Szapolyait rádöbbentette, hogy a német császár nem képes hatatos támogatást nyújtani. Ezután Szapolyai egyértelműen a szerződésbe vállaltak ellen kezdett politizálni. 1538 elején Ferdinánd követelni kezdte a váradi egyezmény nyilvánosságra hozatalát. Fráter György viszont ezt megtagadta, és mi több, megtiltotta János híveinek, hogy a megállapodás előírásainak megfelelően esküt tegyenek annak megtartására. A főurak jó része a beavatott nemesekkel együtt háborogni kezdett, sőt Verbőci István kancellár még a királyi tanácsban is tiltakozott a békeszerződés szabotálása ellen, és kapcsolatot keresett a bécsi udvarba. Eközben viszont János király szinte észrevétlenül tehette meg a legfontosabb lépést, amellyel megakadályozta az egyezmény életbe lépését. Feleséget keresett és talált magának a lengyel király kisebbik lányában, Izabellának a személyében. Ha a király komolyan veszi a váradi békét, akkor aglegénynek kellett volna maradnia. De meg lehetett győződve, hogy ország részének szüksége van a török uralmának a fenntartására. Mivel pedig ő maga ekkor már elmúlt 50 éves, örökösről kellett gondoskodnia, akinek a nevébe meg lehetett szegni a váradi pontokat. Az uralkodói esküvőt 1939. március 2-án tartották Székesfehérvárot, és nem sokára úton volt a várva várt trónörökös. Ekkor egyre többen értették meg, hogy a király és Fráter György a váradi béke megszegésére készült. Ezen a ponton szólt bele ismét Erdély az események menetébe. Titkos szervezkedés kezdődött a helybéli urak között Majlád István és Balassa Imre a két vajda irányításával. Az összeesküvés céljairól nem maradt ránk túl sok adat, csak annyit lehet bizonyosan állítani, hogy a résztvevői ki akarták szakítani Erdélyt a Magyar Királyság területéből, ezáltal függetlenítve az országot a török háború növekvő veszélyeitől. A mozgalom meglehetősen széles vízhangra talált a tartomány nemesei között. A legtekintélyesebb erdélyi urak közül is akadtak támogatói, mint például Kendi Ferenc, aki János királynak a tárnokmestere volt. Majládék céljaik érdekében igyekeztek kapcsolatba lépni a törökökkel és a németekkel egyaránt. Azonban sem a törökök, sem a Habsburgok nem voltak hajlandók komolyan venni őket, Szapolyai pedig hadsereggel indult ellenük. A szervezkedés János király hadainak megjelenésekor szinte magától összeomlott. A szervezők többsége kegyelmet kért és kapott, egyedül Majlád zárkozott be fogarasba. Első János azonban már betegen lépett Erdély földjére, és ott betegsége csak súlyosabbá vált. Még megérte, hogy július 10-én a Szászvárosi táborában hozzáért Budáról az örömhír, és pedig, hogy július 7-én Izabella királyné egészséges fiúgyermeket szült. A király, aki örömében végig lovagolta a tábort, estére rosszul lett, és két hetes szenvedés után meghalt.
Mi történt János király halála után?
János király halála után György barátra maradt a nehéz feladat, hogy megakadályozza a szapolyai országrész széthullását. A váradi püspök a tőle megszokott eréllyel látott munkához. Budára sietett, és egy septébe összehívott országgyűléssel királlyá választotta szapolyai fiát, János Zsigmondot, aki ezután Magyarország választott királya címét viseli. A váradi béke végrehajtását követelő, az ország egyesítését kívánó főurak elpártolását nemigen tudta meggátolni. A teljes bomlás viszont megakadályozta, és visszaverte Ferdinánd Buda elleni támadását, Török Bálint és Petrovics Péter a két gyámtársa segítségével, sőt az ország közepét szilárdan ellenőrzése alatt tartotta. Ugyanakkor Verbőci kancellárt a portára küldte, a szultán elismerését és segítségét kérte a gyerekkirály számára, amelyet Szulejmán természetesen sietett megadni, hiszen az ország jelenlegi helyzete, a megosztottság fennmaradása felelt meg politikájának. Verbőci István távozása után nem sokára megérkezett Isztambulba Ferdinánd követe is, hogy kieszközölje Magyarország átengedését a Habsburgoknak, és részletesen beszámolt a váradi egyezményről. Ferdinánd ezzel a lépéssel arra számított, hogy ha a szultán sikerül szembefordítania addigi pártfogoltjával, akkor a szapolyai pártiak szükségszerűen átállnak Ferdinánd hűségére. A szultán valóban felbőszült a hallottakon, talán nem annyira a múltbeli árulás, hanem inkább a magyar pártfogoltjainak nyilvánvaló megbízhatatlansága miatt, és felkészült egy újabb dunai hadjáratra. 1541. májusában első Ferdinánd seregei ismét Buda elfoglalására törekedtek. Ferdinánd és társai kitartóan védték a székvárost, és még a budai polgárok által szervezett és a politikai zűrzavarban eligazodni képtelen Izabella királyné által is jóváhagyott összeesküvést is leverték. Július végére azonban az ostromló sereg teljesen felmorzsolódott. Szulajmán érkezésekor már nyoma sem volt a Habsburg párti ellenségnek Buda falai alatt. Fráter György, Török Bálint és Petrovics Péter viszont aggodalommal figyelték a kései, de annál nagyobb segítséget. És nem volt hiába az általános szorongás. A szultán semmiképpen nem ingerelhették maguk ellen, és tudták, hogy Buda nem állhatott volna ellen egy újabb ostromnak, és főleg nem egy török ostromnak. 1541. augusztus 29-én, pontosabban a Mohács vereség 15. évfordulóján indult a szultán táborába a magyar urak tisztelgő küldöttsége, és távol létükben a városnézőbe besétáló janicsárok megszállták Budát. Ezt a történetet gondolom mindenki ismeri. A szultán Fráter Györgyel tudatta. János király fiára hagyja Erdélyt és a Tiszántúl kormányzását évi 10 000 adó forint fejébe. A magyar történelem egy tragikus mozdulata az erdélyi állam kialakulásához vezető egyik legfontosabb állomás.
Ebben az időszakban melyek voltak Fráter György célkitűzései, és hogyan próbálja megvalósítani ezeket?
Fráter György első lépésben Lippára vitte Izabellát és János Zsigmondot. György barát már ezen az úton felkészült a legsürgősebb tennivalókra, és pedig elsősorban a törökök által ráhagyott területet akarta kézbe tartani. 1541. október 18-án Debrecenben tartott országgyűlést, ahol közös tanácskozásra ültek össze a majdani erdélyi fejedelemség rendi vezetői, erdélyi megyék, a székelyek, a szászok és a tiszántúli nemesek képviselői. Az itt született határozat persze nem is lehetett más, mint a szapolyai házhoz való hűség kinyilvánítása. Nem sokára Fráter György a kormányzáshoz szükséges jogi alapokat is lehagta. 1542. január 20-án Marosvásárhelyen egy csak erdélyekből álló országgyűlés már Erdély helytartójának ismerte el a barátot. Március végén egy tordán tartott hasonló diéta meghívta Izabella királynét, hogy fiával együtt költözön be a tartományba, és egyben el is határozta, hogy a három nemzet képviselői egy 22 tanácsosból álló testületet állítanak a királyné és a helytartó mellé. Fráter György felismerte, hogy a reán maradt területeknek valami új központot kell teremteni, és erre az adott körülmények között valóban Erdély volt a legalkalmasabb. Ezekben a hónapokban halt meg az erdélyi püspök. Izabella és a barát tehát a nyáron, a nyár során beköltözött a gyulafehérvári palotába, a helytartó pedig a hatalmas püspöki uradalmakat saját kezelésébe vette. Új erdélyi püspököt persze nem neveztek ki. A berendezkedés azonban nem folyhatott zavartalanul. Első Ferdinánd a szokottnál nagyobb lendülettel kezdett ellentámadást szervezni. A német birodalom is segítséget ajánlott, ezért 1542 nyarán a tervezett katonai akciótól a törökök visszaszorítását és Buda visszafoglalását remélték. A nagyszabású készülődés Fráter Györgyöt is óvatosságra késztette. Hogy egy esetleges Habsburg győzelem ne találja országrészét az ellenség pártján, újból alkudozni kezdett Ferdinánddal. A tárgyalások 1541. december 29-én eredményre is vezettek. A gyaluvárába tárgyaló megbízottak megegyeztek abba, hogy Magyarországot a Habsburgok jogara alatt egyesítik, a szapolyai család pedig Szepesvárát és tartozékait kapja kárpotlásul. Első Ferdinánd 1542-es hadjárata, bár 50 ezernél több embert tudott fegyverbe szólítani, gyászos kudarccal végződött. A szultán viszont 1543-ba támadásra küldte a magyarországi helyőrségeit, és mivel 5. Károlyt ismét lekötötte egy francia háború, az egyedül maradt első Ferdinánd még ezen csekély haderők ellen se tudott hatékonyan védekezni. Még ebben az évben elesett Pécs, Esztergom, Székesfehérvár, majd 1544-ben Visegrád is a törökök kezébe kerül, és itt csak a legfontosabb várakat említettem. Ötödik Károlynak viszont közben sikerült legyőzni a franciákat, de első Ferdinánd úgy döntött, hogy nem folytatja a reménytelennek tűnő küzdelmet, és 1545. novemberében, november 10-én pontosan követei aláírják Trinápolyba a fegyverszüneti egyezményt. Tehát Magyarországot ismét a sorsára hagyták. Ilyen körülmények között a Szapolyai Királyság aligha tarthatta magát a gyalui megállapodáshoz. Ezért György Balát 1542. december 20-án ismét Tordára hívott össze országgyűlést, amely megújította a három nemzet unióját. A szászok tiltakozása ellenére lemondott a gyalui megállapodásról, elismerték János Zsigmondot, azaz második János választott magyar királyt, az országrész uralkodójának, és megüzente első Ferdinándnak, ha már megvédeni nem tudja őket, legalább hagyja, hogy gondoskodjanak saját magukról. Végül György Barát megszavaztatta a törökök által kért adót, így 1543 elején meg is érkezett Isztambulba Erdély történetének első 10.000 forintos adója. A külpolitikai helyzet tisztázódásával párhuzamosan attól majdnem függetlenül belülről is megszilárdult az új hatalom. György Balád megteremtette az uralkodás pénzügyi alapjait, az uralkodói birtokok növelésével és támogatói számára biztosított birtokadományok növelésével. Ugyanakkor 1544. augusztusában a tordai országgyűlésen megjelentek egyenlő és teljes jogú partnerként a tiszamenti és tiszántúli megyék képviselői is. Ettől fogva ez állandósult, és az erdélyi országgyűlés lesz a magyar országgyűlések jogutódja. 1545. április 24-én ismét Tordán ült össze a keleti országrésznek az országgyűlése. György Barát kérésére első Ferdinánd királytól megvonták a birtokadományozás és a legfelsőbb gazdaságszolgáltatás jogát. János Zsigmondot, mint második János magyar királyt pedig elismerték uruknak. Egy tekintetben azonban vereséget szenvedett Fráter György, az országgyűlés nem volt hajlandó őt kormányzónak megválasztani. A rendek Izabella királynő biztatására tették mindezt, és ez a kis összetűzés a királynő és a nagyhatalmú helytartója között a kettejük viszonyát végigkövető első konfliktus első epizódja volt. Fráter György, mint helytartó és kincstáros, teljes egészében ellenőrzés alatt tartotta az állam pénzügyeit, kiépítette az új államhivatali apparátusát. Ezt úgy alakította, hogy a hivatalok élére saját emberei kerültek, kivonva azokat mind Izabella, mind a rendek befolyása alól. 1542 elején az erdélyek kísérletet tettek a megválasztott tanácsosok kiküldésére. Fráter György ezt a próbálkozást, ugyanúgy, mint az ezt követő próbálkozásokat sikeresen megakadályozta. A rendi erők befolyása az új állam irányításában erősen csökkent. A Habsburgok iránt rokonszenvüket feledni nem akaró szászok egyfajta passzivitásba vonultak. Közülük igazán csak Haller Péter, a szebeni királybíró volt bejáratos a gyulafehérvári udvarba. De még ott is ellenzékinek számított. A székelyek legfőjébb az országgyűlésen emelték föl a szavukat, azonban a helytartása a királyi környezetében szinte egyetlen képviselőjük sincs. A legnagyobb tekintélynek viszont változatlanul a nagybirtokos arisztokraták örventek. Igazi erdélyi érthetően kevés van soraikban, mint például Kendi Ferenc, Betlen Farkas, viszont annál több szerep jut a későbbi Pácium nevességének, mint például Petrovics Péternek. Mindaddig, amíg a helytartó és a királyné politikai céljai egybeestek, a közöttük lappangó elégedetlenség nem okozott különösebb bajt. Igaz, Fráter György és az özvegy viszonya sokszor vált feszülté. Személyes ellentétek is számítottak. A Jagelló hercegnő nehezen alkalmazkodott a György Barát közismerten rideg modorához, és legfőképpen kényszerű takarékoskodásához. De a viszálykodás mégis inkább a hatalomért vívott csendes küzdelembe tükröződött. Fráter György vaskézzel építette ki a központi hatalom alapjait, de nem saját jogán, hanem a Szapolyai ház nevében. Az ő kezébe volt a kezdeményező képesség és a politikai tapasztalat, valamint a gazdasági hatalom. De Izabella kezében volt a jog és az uralkodói hatalom hagyománya. és Izabella királyné nem akart lemondani a vezetésről. Az első években a királyné a gyalui egyesség végrehajtását követelve igyekezett útját állni a helytartó hatalmának erősödésének. A legelszántabb szapolyai hívek, mint például Petrovics Péter, Kendi Ferenc támogatták a barát, irigyelt és gyűlölt hatalma ellen, de az 1543-44-es török győzelmek árnyékában nem tettek semmit. Így a gyalui kérdés jó időre lekerült a politika napi rendjéről. Izabella csak az adott politikai keretein belül próbálkozhatott szembeszállni a baráttal. Tehát egy kényes és ingatag hatalmi egyensúly alakult ki a hatalom csúcsán, amelyet az 1540-es évek hatalmai változásai ingattak meg. 1546-ban a törökök Temes közben található két erdélyi vár átadását követelték György baráttól, aki rögtön tárgyalásokba kezdett. Ezt használta ki Izabella a helytartó hatalmának a megingatására. 1546-ban az Izabella által összehívott kolozsvári országgyűlésen a rendek kötelezték a helytartót az állami pénzügyekkel való nyilvános elszámolásra. A barát ellenországgyűlés összehívásával válaszolt, majd hosszú alkudozás révén kiegyezett Izabellával. Annak fejébe és megígérte, hogy ezentúl belevonja őt is az államügyek intézésébe. A következő évben Isztambulba aláírták a német-római császár és a török szultán között a békét. 20 év telt el azóta, hogy a Néhei János király a török szövetség vállalása mellett döntött. Kétségtelen, hogy ez a politika eddig jelentős eredményeket hozott. Lényegében a magára maradt keleti Magyarország mentesült a török támadásoktól, anélkül, hogy a szultán uralma alá került volna. A Habsburgok törökvései pedig nem veszélyeztették igazán a terület nyugalmát. Ezek az eredmények azonban nem születhettek volna meg, ha Ferdinánd olykor passzív ellenállása nem korlátozza a törökök mozgásszabadságát. Tehát a háború megszűnik, Erdély kiszolgáltatottá vált a törököknek. Ezt igazolta nem csak az, hogy a temesközi várakat igényelte Szulejmán 1547-ben, hanem az is, hogy ugyanakkor mereven elzárkozott a Habsburgokkal kötött békében a keleti magyar királyság említése elől. Igaz, küldött egy levelet Izabellának, amelyben további jó indulatáról biztosította, csak hogy ezt a levelet feltételes módban fogalmazták. Nem csoda, hogy György barát Magyarország végső pusztulását látta a békeszerződés aláírásába, és üzenetbe kérte 5. Károly császárt a békeszerződés visszautasítására. A császár azonban aláírta a békét.
Történész úr, ma kellett volna még arról beszéljünk, hogy mi történt végül is Fráter György halála után, és hogy az erdélyiek miért hívják vissza Izabella királynőt és második Jánost. Sajnos ezekre a kérdésekre ma már nem jut időnk. Most azonban a műsorunk utolsó percében még megkérjük arra, hogy pár mondatban foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
Beszélgetésünk során tehát az erdélyi fejedelemség kialakulásának körülményeiről beszéltünk. Megnéztük, hogyan befolyásolta a mohácsi katasztrófa a Magyarország felbomlását, hogyan próbálkozott János király, illetve Ferdinánd király a hatalom megszerzésével, hogyan próbáltok valamiféle modus vivendit találni ebben a harcokkal teli, pártviszályokkal teli időszakban. És végül láttuk, hogy milyen szerepet játszott Buda elvesztése a keleti magyar királyság a későbbi erdélyi fejedelemség kialakulásában. Tehát következtetésképpen azt mondhatjuk, hogy az erdélyi állam születése, a mohácsi katasztrófa, illetve a Buda elvesztésének katasztrófájában keresendő.
Történész úr, köszönjük az összefoglalót, a mai válaszait, és azt is, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és jövő heti adásunk alkalmával Fráter György politizálását, halálát, a szapolyaiak visszatérését, valamint János Zsigmond uralmának a kiépítését próbáljuk végigkövetni, és megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lett a választott magyar királyból erdélyi fejedelem.
Így legyen, kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a Fejedelmek kora Erdélyben című műsorunkban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt történész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.